Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, és kapunk egy alapos és jó használható tanács csokrot mai vendégünktől, Szvetelszki Zsuzsától, aki vállalati pletyka kutató, de mellett kommunikációs és HR tanácsadó, és éppen a napokban jelent meg a Boldogan a munkahelyen önfejlesztés 8-4 címmel az új könyve. Folytatjuk a beszélgetést. Tréningek vagy céges tapasztalatok alapján mi a gyakoribb, hogy az emberek inkább félelem által motiváltak abban, hogy mondjuk így részt vegyenek konfliktusba, vagy éppen az, hogy emiatt el is kerüljék ezt, vagy van valami más olyan tényező, amiből ezek a helyzetek kialakulnak?
Sokszor bélyegeznek meg embereket azzal, hogy konfliktus kereső, vagy konfliktus kerülő. Én annak a híva lennék, hogy van, akivel érdemes konfrontálódni, és van, akivel nem. Van, aki csak konfrontálódni szeretne egyszerűen, mert szereti az eszkalációt, szereti a turbulenciát, sisteregjen a levegő, fortyogjunk, emelkedjen az energiaszint. Azt szerintem lehet csatornázni az élet más területeire is.
Igen, de ilyenkor akkor lehet, hogy érdemes oldalra lépni, vagy elkerülni? Vagy...
Hát ha tétje van a dolognak, mondjuk üzleti vagy vállalati tétje, akkor nem.
Akkor nem.
Sok út van. Például az egyik legsértőbb dolog a kiabáló emberrel szemben, ha én folyamatosan nem emelem fel a hangom. Megint kiabál, megint megtartom a hangerőt, megint kiabál, és a harmadiknál már kezdi érezni, hogy a helyzetben valami furcsa, valami aszimmetrikus, valami diszonáns. Ez az egyik. Vannak olyan emberek, akikkel szemben a legjobb azért az írásbeli konfrontáció, nem azért, mert nyoma van, hanem mert az előbb is ilyen szavakat használtam, hogy fortyogás, sistergés, nagyon erős az a metakommunikációs részvétel a testbeszéddel, a gesztusokkal, a mimik ami akár át is alakíthatja a jelentését ezeknek a helyzeteknek. Gregory Bateson hosszú évtizedekkel ezelőtt mondta, hogy a Palo Alto-i társadalomkutatók egyike volt, hogy a kommunikációnkban kettős kötés van, van, amit a szavaink üzennek, és van, amit pedig a metakommunikáció, a testbeszéd. És ha azt mondom valakinek, hogy én ezt másképp látom, az teljesen más, mint ha azt mondom, hogy én ezt másképp látom. És akkor még mozgathatom hozzá a fejemet is, levigyezhetem a számat is, üzenhetek nagyon sok olyan érzelmet, ami az adott pillanatban meg is zavarja a másikat, esetleg fenyegetőleg hat rá. Az írásbeliség mindezt leveszi. Mondhatjuk erre, hogy ott is vannak emojik, meg a nagybetű az kiabálás, de sokkal kisebb a mozgástér. És hát vannak olyan tréningek, amelyek több napon keresztül tanítják a nemet mondást, holott ugye nem egy hosszú szó. Nem. Ez egy szótag, három betű, mégis több óra kell ehhez, és akár két nap, hogy az ember megtanuljon nemet mondani, mert az egyik leghatékonyabb nemet mondás az az enervált, ilyen ernyő, nem, és ezt kell ismételgetni. Szürkekő, grérok, azt hiszem, ezt mondja erre a szakirodalom, nem az, hogy nem, azért nem, mert, tehát ha az ember elmondta az összes érvét, és a másik még mindig ragaszkodik valamihez, akkor megvethetjük a lábunkat, és ezzel a következetes, de nem túl energizált hozzáállással, már a kommunikációnkkal, végül is megértethetjük a másikat, hogy nem fogunk elmozdulni a saját álláspontunkból. Ez is egy út, ez is egy lehetőség.
Tök jó, hogy ezeket mondom, mert ezek ilyen teljesen hétköznapi szituációkban, akár folyosón is használható módszerek, mert azt azért nem feltételezem, hogy mondjuk egy bármilyen céges környezetben, vagy egy meetingen, vagy bármilyen workshopon, hogyha van valami ellentét, vagy érdekellentét, akkor mondjuk ilyen oxfordi típusú vitában kiállnak a szószékre, és ilyen hosszú formális levezetéseket alkalmaznak. Ez is nagyon távol áll mondjuk így a hazai kultúrától is, amikor ilyen filmekben látjuk, hogy mondjuk ilyen iskolában gyerekek ilyen versenyeken részt vesznek, és akkor vitáznak, az ilyen fura, mert nem tudom, nálunk ez nem annyira szokásos, de hogy ezek, amiket mondasz, ezek viszont teljesen ilyen apró építő kockái a vita kultúrának. Azon túl egyébként, hogy mondjuk elmegyek egy kétnapos nemetmondó tréningre, hogy ezeket szerinted hol lehet még felszedni mondjuk ezeket a kis legó kockákat, amiből az ember tud dolgozni hétköznapi szituációkban.
Szerintem jó, hogy legókockának hívod, mert ezt én úgy tudom elképzelni, hogy van egy polcom, ott vannak az eszközök, és akkor hopp, ezt veszem le, hopp, azt veszem le. Tehát én megtanultam, hogy nem mondom a kollégáimnak azt, hogy kell, mert ez egy kicsit negatív szó, meg a muszáj. Azt mondom nekik, hogy ezt érdemes így csinálni, nem mondom azt, hogy ezt így kell csinálni, mert megtanultam, hogy ez megint csak kellemetlen érzést generál a fejünkben, a testünkben, és másképp reagál rá a másik. Viszont terjedőben látom annyiban a vitakultúrát, hogy azért itthon is volt már pár verseny ezzel kapcsolatban, meg hát az a generáció, aki elkezdett ebben versenyezni, az ma már bőven 30 körül jár. Tehát a mai 30-asok már versenyeztek. Igen, akár a 32 évesek is szerintem, amennyire visszagondolok, tehát ők dolgoznak valahol, és oda bevihetik ezt a tudást, és nagyon nem mindegy, hogy miről van szó az üzleti életben, mert nagyon más egy definíciós vita, vagy például egy elvi vita. Egy elvi vitát azt folytathatunk az örökké valóságig.
Ja, álljunk is meg egyébként akkor itt, hogy a vitáknak ugye akkor vannak különböző típusai, hogy ebbe segíts nekünk egy kicsit, a kategóriákat, azokat határozzuk meg, mert ez szerintem egy tök hasznos dolog.
Beszélhetünk még olyan vita típusról, ami a kompetenciáról szól, és ez lehet a másik helyzete. Szerintem egyébként bizonyos szempontból ez a leggyakoribb, én nagyon szituacionista vagyok, mélyen hiszek a helyzetek mindent felülíró erejében, és nem azért, mert nagyon elterjedt a situationship kifejezés az elmúlt 2-3 évben, mert az a párkapcsolatokról vonatkozik, és másról szól, de gyakran láttam azt, ahogy egy helyzet és az ott jelenlévőknek a viselkedése, magatartása, hozzáállása megváltoztatott, akár egy vállalati irányt, vagy akár egy vállalati magatartást is.
Mondunk rá egy példát.
Próbálok úgy, hogy ez maszkolva legyen. Például ide tartozhatnak a nagy stratégia váltások a cégek életében. Mondjuk, ha eldöntjük, hogy bővítjük a portfóliónkat, és valaki azt mondja, hogy ez nem tartozik a mi profilunkhoz, és ne bővítsük ezzel a fajta termékkel, de most megengedné a mozgásterünk, most kell ezzel próbálkozni, és könnyen lehet, hogy ez lesz, ami előre visz minket. Ez például egy ilyen szituáció, erre nagyon sok ábrend től lehet tudni példát, hogy rossz döntés született, és aztán újra kellett tervezni.
És itt a rossz döntésben akkor az játszott szerepet, hogy mondjuk valaki a vitában az érvek valós erősségéhez képest jobban tudott érvényesülni?
Ez például azért egy kiváló helyzet, mert az üzleti életben ott vannak a tények, az adatok és a számok, ami alapján lehet dönteni egy ilyen helyzetről. De hát arra is láttunk millió példát, hogy a bátorság volt az, ami hirtelen egy kreatív döntést hozott be, és az vitte előre a vállalatot. Tehát ez egy kicsit szerencse dolga is, mert nem lehet teljes mértékben megjósolni a gazdasági, társadalmi, üzleti környezetet, ahova ez be fog érkezni.
És akkor ez, amit mondta, hogy ez a kompetencia alapú vita, akkor ez mit jelent pontosan?
Értesz hozzá, nem értesz hozzá, én már láttam ilyet, te már láttál ilyet. Például a tapasztalatok esetében ez arról szól, na egy konkrét példa eszembe jutott, mikor volt 2000-ben az átállás szilveszterkor. Mindenki attól tartott, hogy mivel a dátum meg fog változni 1999-ről 2000-re, akkor összeomlik majd a számítástechnikai rendszer, és nagy félelmek voltak, és egyszer csak megnőtt azoknak az idősebb szakembereknek a kereslete, akik még értettek a COBOL-hoz, és más olyan régebbi, korábbi informatikai folyamatokhoz, amire szükség volt, vagy szükség lehetett volna még nagyobb mértékben ebben a helyzetben. Tehát ilyen például a kompetencia, vagy lehet definíciós, ez egy nagyon tipikus összetűzés a vállalatokban, tipikus konfliktus és vita helyzet a HR és a belső kommunikáció kapcsolata. Azt mondja a belső kommunikáció, hogy ez hozzám tartozik, a HR pedig, hogy hozzám tartozik. Ugye a budget, az ember és a feladat elosztása az azért erőteljesen hozzájárul a pozíció definiálásához, úgyhogy ez egy ilyen tipikus dolog, vagy hogy egy másik szektort nézzünk. Gyártásban például a termelés és a quality, a minőség ellenőrzés. Ugye a gyártás minél többet szeretne termelni, a quality meg nem azt mondom, hogy minél több hibát szeretne találni, de azon van, hogy a legkevesebb hiba termelődjön.
Milyen típusok vannak még, amit nem említettünk, és érdemes?
Ilyen például, amikor egy adott helyzetről van szó, és azt értékeljük valamilyen módon, ez gyakran fordul elő a kríziseknél, a krízis kommunikációs folyamatokban, a különböző havária helyzetekben, vagy, amit én még nagyon szeretek, a majdnem megtörtént esetekben is, hogyha ez nem lett volna, akkor ez lett volna. Jó, de akkor meg az nem lett volna. Ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy minek a létrejötte beiktatás a döntése eredményezte azt, hogy mégsem következett be az, amitől féltünk, vagy amit szerettünk volna. Tehát ez például egy nagyon érzékeny dolog, mert a mi lett volna, ha, az sosem vezet bennünket előre, viszont hát azért tudjuk, hogy ezeket az eseteket is naplózzák sok cégnél, mert ezekből is lehet tanulni. Tehát az, hogy hogyan látjuk, hogy sikeres volt a műtét, de a beteg meghalt, hogy ezt hozzam ide körülbelül, azt mindig nagyon-nagyon nehéz megítélni. Nehéz megítélni, és hát ilyenkor jó, hogyha minél több jellemzővel tudjuk leírni az adott helyzetet, és ezek a lehető legobjektívabbak.
Mi számít eredményességnek egy vitában, és hogyan kezeljük azt, hogyha ha úgy érezzük, hogy nem a mi világunk valósult meg?
Tehát ne érezzük veszteségnek azt, hogyha belátjuk, hogy a másiknak van igaza, vagy tudjuk, hogy nekünk van igazunk, de a másik szava döntött, és az ő véleményét veszik figyelembe?
Hát akár.
Hát az élet ilyen. Tehát ez nem csak a munkahelyen fordul velünk elő, hanem a magán jellegű kapcsolatainkban, vagy a közlekedésben, vagy a boltban. Tehát ez vele jár, azt nekünk érdemes áttekinteni, hogy mivel tudtuk volna még jobban érzékeltetni a saját szempontjainknak az erejét, illetve magát az egész helyzetet, a vitát is érdemes végig gondolni, hogy hogyan léptünk bele, hogyan derült ki egyáltalán, hogy mást gondolunk, mert ez egy nagyon barátságos szituáció, hogy figyelj csak, van itt egy dolog, én úgy képzelem, hogy ezt a projektet 3 hét alatt és 8 emberrel kell megcsinálni, te pedig úgy gondolod, hogy 2 hónap alatt és 25 emberrel, beszéljük már meg ezt. Ez nagyon-nagyon barátságos, és akkor kiderülhet, hogy 1 hónap alatt és 11 emberrel. És ez nem kompromisszum, hanem egymást gazdagították, hogy nagyon szeretem ezt a kifejezést, vagy árnyalták, illusztrálták, egymás tudásához hozzájárultak, és akkor a 2 változatból egy sokkal jobb 3. született. Tehát ilyenkor nincsen probléma. Nagyon fontos, hogy a vitában világos legyen, hogy miről van szó. A projekt időtartamáról és a benne résztvevő emberekről. Nem arról, hogy te sosem értettél hozzá, nem arról, hogy én szeretnék elérni egy kinevezést, tehát hogy semmiféle háttértémák ne ússzanak be ebbe a helyzetbe, mert sokan túl gondoljuk ezeket a vitahelyzeteket, és nem tudjuk kellőképpen lecsupaszítani, hogy most semmi másról nem beszélünk, csak erről az egy dologról.
Valószínűleg nehéz elfogadni, hogy tényleg semmi másról nem beszélünk, mert azért valahogy azt sejtem, hogy ez a bizonyos szituációkban egyébként lehet, hogy másról is beszélünk, csak éppen nincs explicit kimondva, de hogy azt is pedzegetted szerintem, hogy azért a vitának vannak különböző fázisai, tehát hogy észre kell venni azt, hogyha mondjuk vége van, vagy lezárás, akkor utána ennek van egy rehabilitáció, vagy nem tudom, a legyőzöttségéhez és feldolgozása, vagy akkor egyébként az új közös álláspontnak a saját magadévá tétele, de hogy erre is biztos a gyakorlás az egy jó tér, de hogy mi az, ami ebben a hasznos legókockánk?
Hát sokan választják azt az utat, hogy azután a döntés után, ami nem az ő véleményüket tükrözi, írnak egy e-mailt, hogy továbbra sem értek egyet a döntéssel, elfogadom, hogy ez született, nekem más a szakmai véleményem.
Ez segít?
Nyoma van annak, hogy ő nem lett meggyőzve. Ez egy kulturált jelzés végül is, tehát annak abszolút nevezhetjük, de mi egy kicsit félbeszakítós kultúra vagyunk a magyar, tehát hogy nem várjuk meg, míg a másik befejezi a mondatát, és itt most egy picit arra utalnék, amit mondtál a vitaversenyekről, ott tényleg vannak szabályok. Hány percig beszél az egyik, utána hány percig a másik. Akkor válaszol az első a második az elsőre. Minél bonyolultabb egy vitatípus, annál bonyolultabbak ezek a szabályok. A lényeg az, hogy nem mondjuk az, hogy az nem igaz. Bocsi, de az nem úgy volt. Tehát ilyenek nincsenek, hanem szabályozott keretek között kell vitatkozni. Előfordul, hogy valaki mégis szeretné félbeszakítani a másikat, olyankor például előrúghatja a kezét, és az összezárt ujjait lefelé tartja. Ha a másik ezt elutasítja, akkor előre nyújtja a karját, és nyitott tenyerét fölemelt ujjakkal mutatja, ezzel jelzi, hogy most nem jó a félbeszakítás. Ha ő is a másik mozdulatát mutatja, és megáll a beszédben, akkor azt mondja, hogy tessék, mondd, amit szeretnél. Ez borzasztóan fontos, engem zavar, amikor félbeszakítanak, mert vannak olyan kultúrák, ahol nem szakítanak félbe. És ez mindig meg is döbbent, hogy mikor fog már a szavamba vágni, és nem vág, hanem végighallgat. Az értő figyelem az megint csak olyan jártasság és skill, amire nagy szükségünk lenne. Én például gyakran alkalmazom azt, mivel a félbeszakításnak nem csak az a célja, hogy egy sürgős, most eszembe jutott érvet megosszak a másikkal, hanem hogy megzavarjam a másiknak a gondolatmenetét, és megakasszam őt abban, hogy az kifejtse. Amikor félbeszakítanak, gyorsan elkezdek írni. Egyrészt igaziból is, hogy el ne felejtsem azt, amit szeretnék mondani. Másrészt így kezdtem, de azt tapasztaltam, hogy meglepi a másikat, hogy én jegyzetelek, és elakad a félbeszakításban.
Nagyon sokszor, amikor mondjuk akkor így a vitázásról beszélünk, akkor, és valószínűleg én is most a kérdések jelentős részét azzal a felhanggal tettem fel, hogy hogyan lehet ezeket lecsendesíteni, hogy ne eszkalálódjanak, de bátorítod azokat az embereket, akik például kifejezetten mondjuk a konfrontáció elkerülése véget nem akarnak részt venni, mondjuk akár szakmai vitákban?
Azért nehéz kérdés, mert ugye az előbb beszéltünk azokról, akikkel érdemes konfrontálódni, és nem érdemes konfrontálódni. De van itt egy másik dolog is, az, aki tud konfrontálódni, vagy nem tud konfrontálódni, mert egy introvertáltabb, vagy zárkózottabb, vagy szenzitizátor jellegű, érzékenyebb jellegű, és sorolhatnám még a különböző személyiség tipológiák alapján a különböző jellemzőket, attól nehéz azt várni, hogy úgy konfrontálódjon, ahogy mi azt elképzeljük vehemesen, most itt nem csapok az asztalra, de azért odarakva az erőt, és képviselve azt, hogy én bizony egy jottányit sem engedek a gondolkodásámból. Viszont sok példát láttam arra, hogy szelíd és hallgatag emberek nem mennek bele, igen, mi a konfrontációt egy nagyon intenzív dolognak képzeljük el, és konfrontálódni tudnak egy visszafogott, decens módon is, ami engem egyébként lenyűgöz.
Mondanánk, hogy egyébként az eszköztár az kifejezetten csak az extrovertált emberekre optimalizált, akkor ezzel kizárnánk nagyon sok embert, akik valószínűleg a szakmájukhoz nagyon értenek, és mondjuk például kompetencia alapú vitában valószínűleg nagyon jól működnének, csak egyszerűen nem, ők nem szeretnek, tehát hogy lehet, hogy azzal se akar konfrontálódni, akivel egyébként érdemes, és hogy ezek az eszközök akkor megvannak a szelíd emberekre is.
Igen, és csodálatos velük vitatkozni, mert egy tudásátadás, egy felvilágosítás az élmény. Tehát ő elmondja a saját tudását, és amikor én hozok egy ellenérvet, akkor kíváncsian felcsillanszem, hogy halljuk, de jó, hogy megtudtam, ez nekem eddig eszembe se jutott. Tehát az a formáját tekintve konfrontáció, valójában pedig egy nagyon szép, közös, építkező, előrevivő vita, ami abba az irányba tart, hogy a legjobb döntést hozhassuk meg, mert mind a ketten pontosan ezt akarjuk. De nem minden introvertált ember ilyen.
Nagyon örülök, hogy végül is egy kicsit demisztifikáltuk magát a vitát, és hogy habár megpróbáltam így belekarcolni, és összemosni néha néhány negatív kimenettel, de hogy ebből a beszélgetésből az derült ki, hogy az egyébként a szakmai együttműködésnek egy természetes terepe, amire van eszköztár egyik oldalon, másik oldalon érdemes akkor velük megismerkedni, akkor legókockaként összegyűjtögetni őket, de azért ez a műsor ez kevés volt ahhoz, hogy mondjuk ezt mélységében kibeszéljük. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy az új könyvedet is olvassa el, amiről beszéltünk az elején, ami Boldogan a munkahelyen címmel most jelent meg. Szvetelszky Zsuzsával beszélgettünk a vita kultúráról, vagy a vitának a működéséről, hogy köszönjük szépen, Zsuzsa, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt az Epic Stories mai adása. Hallgassátok a további epizódokat is, ne felejtsétek el megnyomni a Spotify-ban a követés gombot. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!